Szóval, még egyszer, mindenkit köszöntök. Tehát akkor az előző lap végén, a 19-es lap végén arról volt szó, hogy kiknek jár a tisztelet, kiknek nem jár a tisztelet, mikor írja fel a tisztelet, ír felül valamilyen tórai kötelességet, és mikor írja valamilyen tórai kötelesség felül a tiszteletet. És ugye, ahogy a tiszteletet nem csak általában kell megadni, hanem különösen meg kell adni annak, akinek nagy a tudása, mert ilyenkor a tisztelet az a tudásnak is szól, és nem csak annak, akit tisztelünk. Most ennek kapcsán a 20-as lap tetején azt mondja a Talmud. Amelé papalá báje. Májsna is saim is ráhesle on nisza, májsna anam, de lajm is ráhesle on nisza. Azt mondja, mi a különbség a korábbi nemzedékek és közöttünk? Mi az oka annak, hogy a korábbi nemzedékekben a bölcsek olyan magas szinten voltak, hogy csodát voltak képesek tenni, csodatevők voltak, és mi pedig az egyszerű emberek nem vagyunk csodatevők. Ugye mindig az előző nemzedék az mindig magasabb szinten van, mint a következő nemzedék. Van egy ilyen fogalom a zsidóságban, amit úgy hívunk, Yeridat Hadorot, a nemzedékek alászállása. Ugye szemben a evolúciós vagy a marxista felfogással, hogy minden nemzedékkel egyre fejlettebbek vagyunk, a zsidó felfogás az az, hogy minden nemzedékkel egyre lejjebb vagyunk. Nyilván itt ez főleg erkölcsi értelemben kell érteni. Ha majomból vagyunk, akkor minden nemzedéke egyre távolodunk a majomtól, egyre fejlettebbek vagyunk. Ha Istentől teremtettünk, akkor Istentől pedig akkor kerülünk egyre közelebb, ahogy megyünk vissza az időben. Azt mondja, mi az oka annak, hogy a régiek azok képesek voltak csodát tenni, mi pedig nem vagyunk képesek csodát tenni. Azt mondja, Imi Sumptenoi, lehet, hogy azért voltak a régiek magasabb szinten, mint mi, mert ők nagyon sokat tanultak, nagy volt a tudásuk. De ez nem lehet. Miért? Mert igazából a régieknek nem volt nagyobb a tudásuk. Sőt, kisebb volt a tudásuk. Érdekes. Azt mondja, a Talmud is Rabbi Huda kudatjelentő zükkenháve. Például Rabbi Huda idejében a teljes spektrum, amivel foglalkoztak, az csak a polgárjogi törvények. Tudjuk azt, hogy a Misnának, beszéltünk róla, a Misnának 6 rendje van, 6 nagy téma van. És ezek közül csak az egyik a polgárjogi törvények. De annan kamisz námen sita szidrei. Mi pedig mind a 6 rendet, mind a 6 témát felölelve tanulunk. Mindegyiket ismerjük. Jobbak vagyunk, mint ők. Sőt, azt tanultuk, ki a Háve Mátadrábi Hudibókcin, és a vesetje rögbik délre, vagy amire az észén, és kapszom, mint a fejöntöhelyrim, amárhá bajazdráb, smolka hazanna hachi. Azt olvassuk, azt tanultuk, hogy Rabbi Huda, a korábbi nemzedék tagja, egyszer egy olyan törvényhez, egy olyan misnához ért, ami a tisztaság és a tisztátalanság törvényeiről szólt, és annyira zavarba jött, mert nem volt otthonos ebben a témában, hogy azt mondta, ez olyan nehéz, mint Ráv és Smuel, az én mestereim, amikor kérdeztek. Annyira nehéz követni. Látjuk, hogy nem voltak olyan nagy tudásúak. De annan kamasz niszimbe ukszint lészlármi szívta, mert mi pedig azzal a törvénnyel kapcsolatban, amire azt mondta, hogy itt Ráv és Smuel nehéz kérdéseit juttatja eszébe, mi 13 féle magyarázatot tudunk mondani. Mi sokkal okosabbak vagyunk, mint ők. Akkor miért voltak ők nagyobb csodatevők? Mert azt mondja, a Talmud folytatja, azt mondja, és ennek ellenére Ráv Jehuda, aki kisebb tudású volt, mint mi, hiszen csak a polgárjogi törvényeket ismerte, Ráv Jehuda, ki háve salif hád me szonej, asszemitra, ha csak levette az egyik szandáját, már elkezdett eredni az eső. Már elkezdett esni az eső. De anon, kami cárin návsi mitzvach kacvarichen, lézdemes gáhrahenban. Mi pedig, ha nincs esős évszak, hanem száraz évszak van, és böjtülünk, és imádkozunk, és kiáltunk Istenhez, semmi nem történik. Ő, aki kisebb tudású volt, ha csak levette a szandályt, azt egy kicsit részt vett a önsanyargatásban, a megtérésben, a gyászban, ami az eső kérésnek a része, ha csak egy kicsit is részt vett, már is elerett az eső. Mi pedig bőtölhetünk, imádkozhatunk, kiálthatunk Istent, bármit csináltunk, és nothing happens. Semmi nem történik. Amri lejke, mai ávak, amit a návsanyag dusasz a sem, annan loma szín, a návsanyag dusasz a sem. Szerintem tudod, mi a különbség? A különbség az az, hogy lehet, hogy kisebb tudásúak voltak, de a előttünk járók, a korábbi nemzedékek, ők önfeláldozóak voltak. És aki önfeláldozó, az a legnagyobb érték. És itt tisztázni kell az önfeláldozást, ezt nem úgy értjük feltétlenül, hogy az életüket voltak, hogy az életüket áldozták. Van egy ilyen fogalom a Husserl filozófiában, hogy az élet áldozása, amikor valaki Isten nevéért, vagy valamilyen szent célért az életét is kész feláldozni. És egy másik fogalom, amikor valaki az akaratát feláldozza. És a Husserl filozófia azt mondja, hogy gyakran az akaratunkat feláldozni nehezebb, mint az életünket. Mert az életünket az egyszer kell. Megnyomok egy gombot, és kész. Kicsit fáj, de utána vége. Az akaratot feláldozni, az egy folyamatos feladat. Az sokkal nehezebb bizonyos szempontból. És erről van itt szó, hogy ők önfeláldozóak voltak, alávetették magukat, és nem voltak restek áldozatot hozni. Fájdalmas áldozatot hozni. Most egy következő részben egy példát fog mondani a Talmud, ami egy kis dolognak tűnik, de mégsem olyan kis dolog. Ahhoz, hogy ezt értsük, gyorsan egy fogalommal ismerkedjünk meg. A fogalmat úgy hívják, hogy sátnez. Ki tudja, mi az a sátnez? Hogy? Nagyon jó. Kevercá. Sátnez. Vagy egy másik neve, Kiláim. Ugye mi ez a kevert, nem csak szál, ez a kevert szál, a Kiláim, az bármi. Ugye a Tórában van egy olyan tilalom, bizonyos dolgokat, amik nem illenek össze, tilos keverni. Tilos együtt szántani egy marhával és egy szamárral. Mert nem egy tempóba mennek, akkor az kínzás. Tilos együtt elvetni a búzát és az árpát. És tilos, még pár ilyen dolog van, tilos egymásba oltani növényeket, és tilos a ruhában, hogy keveredjen a len és a gyapjú. Szóval ma is, hogyha valaki vesz egy öltönyt, akkor elviszi a bevizsgálóhoz, aki megnézi, hogy nincs-e benne ma, nem ennek probléma, mert 100% poliesztere a legtöbb, de elvileg általában a tömésben, vagy a hogy miért teszem is fel? Váltömésben van, hogy a gyapjú a maga az öltöny, és ott pedig azt lentből csinálják, és ezért ezt megszoktuk nézni. Ismerjétek azt a viccet, a 100% poliesterről jut eszembe. Volt egy politikus Izraelben, aki nem tudott jól angolul, és külügyminiszter volt. És fogadnia kellett az amerikai elnököt, és nem tudta, hogy azt se tudta megjegyezni, hogy welcome to Israel. Mit csinál? Ő kellett, hogy kimenjen a reptérre. Javasolták neki, hogy egy kis puskát készítsen, írja föl fonetikusan héberül egy kis papírra welcome to Israel, és amikor jön le az elnök, akkor puskázzon, és mondja welcome to Israel. Jó, fölkészült, leírt a welcome to Israel, Dávid Lévinek hívták ezt a politikust, jön az elnök, leszáll a gép, Air Force One, kinyílik az ajtó, jön le a lépcsőn, oda megy Dávid Lévi, nyújtja a kezét, nézi a papírt, és azt mondja, 100% polyester. Szóval... Igen, rossz puskát vett elő. Szóval... Hogy? Nem, a műanyag az nem egy természetes anyag. Itt arról van szó, ez részben érthető, a keverés egy olyan micva, aminek van értelme, vagy meg tudjuk magyarázni, ugye amikor hogy tilos keverni két olyan állatot például, ami ez az állatkínzás, és részben pedig valamilyen misztikus ezoterikus dologról van szó, hogy ezeknek a dolgoknak, a kétféle növénynek, kétféle magnak, a növénynek és a gyapjúnak valahogy a spirituális genetikája nem illik egymáshoz, és ezért nem szabad keverni őket. Ugyanúgy, mint a teljes és a húsos. Nincs rá értelmes magyarázat. Ez azoknak a micváknak az egyike, amire nincsen egy értelmes magyarázat, hanem egy misztikus magyarázat van, hogy a genetikája nem fér össze. Olyan, mint hogyha elnéz egy orvosra, azt mondja, miért ne lehetne keverni a... miért ne lehetne inni alkoholt a... nem tudom, a... ötják után, a... fájdalomcsillapító után. Jobban hat, mi? Mert a chemistry, a kémiai anyag rosszul hat egymásra. Itt spirituálisan hat rosszul egymásra, csak ezért nem látjuk, nem úgy, mint amikor fizikai anyagokról van szó. Oké, tehát ezt hívjuk úgy, hogy Sátnesz, vagy Kiláim. Történt egyszer... Ki hávédra bádabaráva, házjelá híkutizda, háveszle vussikárba, lasszabba suka. Történt egyszer, hogy látta Rav Adabaráva, hogy egy kutit, egy nem zsidó nő, az egy nagyon elegáns, nem is elegáns, egy királynői ilyen bundát, vagy egy ilyen nagyon szép kabátot viselt. Szóval, de Bászisztrahi, és ő félreértette, azt hitte, hogy ez egy zsidó lány. Nem tudta, hogy egy, nem a mi közösségünkhöz tartozik. Konkaremine, egy gyorsan fölpattant, és lerántotta róla a kabátot. Miért rántotta le? Itt a kommentárok vitatkoznak. Vagy azért, mert nem illik, hogy egy ilyen egy zsidó nő ilyen felhéjazó legyen ott Babilóniában, és akkor ezzel kihívja az ellenszemlét a többieknek. Vagy pedig azért, mert hogy ebben a ruhában keverbe volt a gyapjú és a le. Szóval lerántotta róla a ruhát. Mit kellemetlen volt, mert kiderült, hogy ez egy nem zsidó nő. Mit jön a rabbi és lántja le róla a ruhát, mert a kabátot természetesen. Sájmúba árba majzózni. Erre mit csináltak? Bíróság elé vitték a rabbit, és 400 zuz büntetést kapott. 400 ezüstpénz büntetést kapott. Amellam, ami után kifizette a büntetést, oda ment ez a nőhöz, és megkérdezte, ne haragudj, azt mondja, mi a neved? Azt mondta, Amrelei Matun. A nevem Matun. Azt mondta, Matun, te 400 zuzot érsz. Ezt miattad kellett fizetnem 400 zuzot. Érdekes, a héberül az a szó, hogy Matun, ez egy arámi név, de a héberül azt jelenti, hogy várjál. Akkor a kommenták azt mondják, hogy egy szójátékot használt a rabbi, mert azt akart adni, Matun a neved? És ha én vártam volna, nem siettem volna, hogy gyorsan lekapni rólad a kabátot, akkor 400 zuzzal gazdagabb maradtam volna. Akkor ez például egy példa arra, hogy milyen buzgó volt ez a rabbi, és nem volt rest, annak ellenére, hogy 400 zuzt kellett önfeláldozóan utána kifejezíteni. 400 zuzt, kérlek szépen ezt onnan, ez a pénzegység, ez megjelenik, ki tudja, hol jelenik meg a zuz? A ketubában, a házassági levélben. És a ketubában azt mondjuk, hogy ha hajadon a lány, akit elvesz a fiú, akkor 200 zuz hozományt hoz. Mennyi ez a 200 zuz? Ez mai értéken át, ez ezüst pénz, mai értéken átszámolva körülbelül ilyen 100 000 forint. Most abban az időben, nem olyan sok azt mondják, abban 100 000 forint, mert 100 000. Nem egy zúz, 200 zúz. Azt mondja, hogy 400 zúz, az mennyi lenne? 200 ezer. Na jó, jó, jó vagytok matekból. Szóval most az a 100 000 forint, ez azért jelentős, mert a Talmud azt mondja, hogy ez az a pénz, amitől már valaki valamit ér. Már úgy ért, hogy valamit ér, nem abban az értelemben, ahogy egy politikus mondta Magyarországon, hogy annyit érsz, amennyi pénzed, hanem abban érsz, hogy abban az értelemben, hogy ő nem számít szegénynek. Akinek van annyi vagyona, mint 100 000 forint, az már nem számít szegénynek, és ő már nem fogadhatja el a szegényeknek járó adományokat. Most itt nem 100 000-ről volt szó, hanem 200 000 forintról. Az már egy duplán gazdag, igen.
Nem azért is fölmerül a kérdés, hogy erőszakkal.
Látod, hogy nem szól, megszívta, szegény.
De hogyan nyúlhatod hozzá egy nőhöz?
Nem nyúlod a nőhöz, csak a kabátjához. Jó, de viccet félretéve, tényleg egy érdekes történet, de az, hogy erőszak, nem erőszak, azt azért értenetek kell, hogy és beszélünk 1500 évvel ezelőttről, kicsit mások voltak a közösségi keretek. Tehát más jelentősége volt egy rabbinak, egy kicsit más volt az etikett és az ember közötti viszonyokat rendező normák, azok mások voltak, mint ma, szóval azt úgy kell, így kell érteni. Nem ugyanaz, hogy ma oda mennék, meglátnék egy asszonyt az utcán, nem tetszene a kabátja, és akkor lerántanám róla, és azt mondja, jaj, elnézést, nem tudtam, hogy maga nem zsidó. De nyilván egész más a helyzet. De Gidelhavek az, hogy azt mondja, hogy most még több ilyen történetről lesz szó, amikor önfeláldozó rabbik, és még exotikusabb történetek jönnek. Amelléu hachit fini ve hachit fini. Rav Gidel leült mindig a mikve elé, a rituális fürdő elé, és tudjuk, a rituális fürdőbe főleg ugye az asszonyok mennek, amikor vége van a havi ciklusnak, számolnak 7 napot, elmennek a mikvébe, és utána szabad a házas élet. Most elvileg ez egy nagyon intim dolog. Ugye volt egy pár éve ezelőtt ez a mikve színdarab, ahol úgy próbálták bemutatni, hogy egyszerre mennek a nők, és ott beszélnek, és ott ez egy hülyeség. A nőknek külön kell menni, és nem is szabad egymással találkozni, és természetesen nem szabad igyekezni kell úgy, hogy ne csak egy másik nővel, pláne nem egy másik férfinek, tehát ez egy intim dolog. Itt egy furcsa történet, azt mondja, hogy Rav Gidel, ő nem így járt el, ő leült a mikve ajtajában, és ha jött egy nő, akkor mondta neki, jó, akkor így kell merülni, tudod, figyelj erre, figyelj arra, mert a merülés az nagyon fontos, hogy kell lemerülni, a víz minden, a test minden részét érje, és már semmi piszok ne legyen a testen, már teljesen ugye megtisztálkodni kell előtte alaposan, miatt a mikvébe elmegy az asszony. Nagyon bonyolultak a szabályok, és ő ott ült, és konkrétan tanácsot adott, mielőtt a nők bementek a mikvébe. Amrő leírja panon, mert a rabik azt mondták neki, Lokka mi sztáfe már mi étszen hara? Mondta, ott ülsz, és látod, az asszonyok mennek be a mikvébe. Nem aggódsz attól, hogy a rossz ösztönöd föl fog ébredni? Látod a nők, és az emberben elkezd gondolni, mindenféle gondolatok fölmerülnek? Amelieu, damjan be aper, ki kake hivare. Szóval nem, mert ezekre az asszonyokra úgy tekintek, mint a fehér libákra. Szóval olyan közömbösen vagyok a velük szemben, mintha itt fehér libák mennének el. Szóval nem merül bennem fel semmilyen negatív gondolat. Szóval milyen önfeláldozó volt, hogy annak ellenére, hogy esetleg fölmerülhetett volna ilyen gondolat benne, mégis tanácsokat adott. Rabbi Yochanan Hava, Rabbi Havaka azért, hogy azt mondja, Sáredet Filip. Most itt ugye, ne felejtsük el, nem tudjuk mindegyiknél végigvenni. Ezeknek a történeteknek, minden történetnek ebből van valamilyen spirituális, filozófiai magyarázata. Mit szimbolizál, mikve, mit szimbolizál, fehér, miban, mit szimbolizál, az asszony, mit szimbolizál. Szóval ezt ne felejtsük el ott valahol hátul, hogy ezek nem mind szó szerint értendő. Jó, még egy történet, ez egy híres történet. Rabbi Yochanan Hava, Rabbi Havaka azért, hogy azt mondja, Sáredet Filip. Rabbi Yochanan, ez egy nagyon szép nő, nagyon szép férfi volt. Nagyon szép volt a... Szép teste volt, szép arca volt, nagyon szép kiállású ember volt. Olyannyira, a másik helyen azt mondja a Talmud, hogy Reish Lakish, aki egy vad, gazember, bűnöző volt a karrierje kezdetén, hogyan lett belőle nagy tudású rabbi, hogy egyszer látott fürödni egy nőt a folyóban, és hátulról látta. És szóval, hú, de szép nő. És átugrott a folyón, hogy megnézze szemből is. És amikor átugrott, akkor kicsit csalódott, mert hát ez nem egy nő, hanem egy férfi. Ki volt ez a férfi? Ez Rabbi Yochanan. És szóval, hú, valaki ilyen szép. És akkor megszólította, és akkor mondta neki, elkezdett Tórát magyarázni, és az annyira nagy hatása volt rá, hogy megtért, és nagy rabbi lett. Most ez a Rabbi Yochanan, aki ilyen szép volt, ő mit csinált? Ő leült a mikve elé, nem azért, hogy tanácsot adjon, hanem azért, hogy a nők, amikor bemennek a mikvébe, őt lássák. És ha őt látják, ha utána hazamennek, és elvégzik a micvát a férjükkel, akkor szép gyerekeik fognak születni. Miért? Mert ez különben ez egy híres dolog a zsidó misztikában, aminek valószínűleg pszichológiai alapjai is vannak, hogy az, hogy mire gondolunk, a nemi érintkezés pillanatában, az befolyásolja a gyereket, aki születik abból a nemi érintkezésből. Szóval, hogy az a pszichológia, az a pszichés állapot, mentális állapot, amiben a férj és a feleség, a nő és a férfi van, amikor egyesülnek, az befolyásolja a születendő gyereket. Most a Jochanan arra hajtott, hogy az asszonyok látnak egy ilyen szép embert, akkor ez megmarad a fejükben, és hazafelé is ezen gondolkodok, milyen szép ember ült ott a mikve előtt, és mert a férjük együtt volnak, akkor is még ez a gondolat a fejükben lesz, hogy szép benyomás lesz rajtuk, és egy szép gyerekük fog születni. Most itt különben ez a történet, ez egyszerűen is magyarázható, hogy itt nem Rabbi Jochanannak feltétlenül a fizikai szépségéről volt szó, hanem arról van amikor azt, hogy valaki egy szép ember, az arccal, látszik, hogy egy édele, egy finom ember, egy magasztos gondolatú, egy olyan ember, akire jó ránézni. Ez nem feltétlenül azt, hogy nagyok a bicepszei, hanem azt jelenti, hogy a kisugárzása jó. És Rabbi Jochanan azt akarta, hogy ez a szent kisugárzás, ezzel menjenek haza az asszonyok a mikvében. Oké. Erre megkérdezték tőle, hogy jó, Rabbi Jochanan, ezt értjük, ez a cél, ez jó, de nem félsz attól, hogy az ájin hara, a rossz szem, az irigy szem, az úrá lesz rajtad? Miről szól az irigy szem? Ez is egy fogalom, amit érdemes megtanulni, mert gyakran halljuk. Ki ismeri azt az a magyar zsidó nyelven is egy elterjedt szó, knájne hara. Ismertek ezt a kifejezést? Knájne hara? Ez jidisül, kájn, ájn, hara. Kájn, semmi, ájn, hara, rossz szem. Ájn, hara. Azt jelenti, rossz szem. Ez mit jelent? Irigy szem. Arról van szó, hogy a rabbik azt mondják, ha valakinek van valami büszkesége, valami jó dolog, azt nem szabad túlságosan a frontba helyezni, nem szabad kérkedni vele, mert az irigységet fog eredményezni, ártalmat fog neki okozni. Hogy miért okoz ártalmat az irigy szem? Kit érdekel? Irigykedjenek, hát ezt neki. Miért? Tandel két magyarázat is mond. Az egyik, hogy maga az irigység, az egy olyan negatív kisugárzás, hogy az ártani tud annak, nem csak annak, aki irigykedik, hanem annak is, akire irigykednek. A másik magyarázat pedig, hogyha valaki kérkedik, és irigységet gerjeszt, akkor Isten ezt látja az ég, és azt mondja, ezért adtam neked ezt, hogy kérkedjél, és el fogja venni tőle azt, amivel kérked. De mindenképp ezért a jó dolgokat, olyasmit, ami valakinek különleges képesség, szépség, gazdagság, stb. Ami van, azt nem kell nagyon a frontba helyezni, érdemes kicsit hátratenni. Ezért szokták ezt a kifejezést mondani, jidisül, hogyha valaki valami nagy dolgot, nagy sikert ért el, vagy nagyon szép, vagy nagyon jó, vagy akkor azt mondjuk, nájne hara, csak minden irigy szem nélkül. Nehogy az irigy szem bántalmazza. Van ilyen szemmelverés, ez magyarul, ugye? Ugyanez ez a fogalom. Azt kérdezték rá, hogy Jochanan, hogy te tényleg nagyon szép vagy, de ezt ennyire a frontba helyezed, szóval, te ezzel kérkednél, akkor a szemmelverésnek ki vagy téve? Nehogy ott a rossz szem, az irigy szem, az rossz hatással legyen rád. Azt mondta Rabbi Jochanan, én nem félek az irigy szemtől. Miért? Mert én Józsefnek a törzséből származok, és Józsefről azt mondta Jákob, amikor megáldotta a fiait, ben porat Yosef, ben porat aliáin. Azt mondta Józsefről, hogy porát fia, aki a folyón van. Jákobnak egy ilyen metaforikus áldása volt Józsefre, és az a szó, hogy a folyón, az azt is jelenti, hogy a szemen. Ein, az jelenteti azt, hogy folyó, máján, és jelenteti azt, hogy szemen. És azt akart ezzel mondani, hogy Józsefet nem bántja a rossz szem, ő immunis. a szemmelverés ellen, és én József leszármazott család, hogy nincs mitől félnem. Vagy egy másik magyarázat, ugye Jákob József fiait mivel áldotta meg, hogy legyenek olyan sokan, mint a tenger halai. A halak, azoknak mindig nyitva van a szemük. Ez kifejező, hogy a rossz szem nem bántja őket. Vagy azért, mert mindig nyitva van a szemük, vagy azért, mert eltakarja őket a víz. Ismeritek azt a szokást, hogy új évkor kimegyünk, Táslich, kimegyünk a folyó mellé, ahol halak vannak? Ezt miért csináljuk? Hogy a rossz szem ne bántson bennünket az irigy szem a következő évben, a szemmelverés, mint hogy a halakat nem bántja. Oké. Okay. És mivel halakhoz hasonlította József fiait, akkor megint egy forrás arra, hogy Józsefet nem bántja az irigy szem. És erre mondták ki, Rabbi Jochanan, én nem félek, mert engem nem tud bántani az irigy szem. Ezzel a 20-as lap aljára értünk, és egy új téma következik. Van-e kérdés az eddigiekkel kapcsolatban? Any questions? Amíg a kólámat kitöltöm. Addig mondom azoknak, akik látom, hogy vannak egy pár, aki ebből követik, hogy hol tartunk. Addig lehet gondolkozni, hogy van-e kérdés. Most tartunk a 20A3-as oldalon. Ugye fölül van a oldalszám 20A3. Oké? Okay? Kérdés? Nincs kérdés, akkor mehetünk tovább. Misna azt mondja, egy új misna következik. Nasimbá vadim knánim, asimbá vadim uktánim turim ikriasmá. Azt mondja, a nő, az asszonyok, a kánánita szolgák, ugye ezekről tanultunk tegnap, ugye az a szolga, aki nem zsidó szolga, az félig be kell, hogy térjen, fél zsidó, amíg föl nem szabadítják, és a kiskorúak, tehát a nők, kánánita szolgák, és a kiskorúak, turim, mi kriacsma, föl vannak mentve a smá mondásának a kötelezettsége arról, és föl vannak mentve az imaszi viselete alól, tfilin alól, de kötelező rájuk az imádkozás kötelezettsége, és a mezuza kötelezettsége, amit az ajtófélfára teszünk, és az asztali áldás, az étkezés utáni áldás kötelezettsége. Tehát akkor gyorsan írjuk a táblára. Nők, gyerekek, szolgák, föl vannak mentve a smá, finin, ugye az imaszi, és volt a harmadik? Na, csak kettő volt. Kettő. Smá és a finin alól, kötelező rájuk az ima, a mezuza, és az asztali áldás, a bencsolás. Oké, okay, akkor először is tisztázzuk, hogy a felmentés miért van. Ezzel folytatja a Talmud. Azt mondja, Pshita, persze, hogy így van. Mitzvas aszeshez zmang ramahu, kol mitzvas aszeshez zmang rama, nosim turasz. Egy másik helyen a Talmud azt mondja, minden olyan mitzva, ami időhöz kötött, és cselekvő, az alól a nők föl vannak mentve. A nők gyerekek szolgák. Itt most a nőkön lesz a hangsúly. Mit jelent az, hogy egy micva az időhöz van kötve, és cselekvő? Mondjuk egy olyan micvát, ami nem cselekvő. Ne őj! Nagyon jó. Szerintem, hogy ott nem azzal tartod meg a micvát, ha csinálsz valamit, hanem azzal, hogy nem csinálsz valamit. Akkor nem egy cselekvő, hanem egy tiltó micva. A tiltó micva mindenkire vonatkozik. A cselekvő micvából két fajta van. Van olyan cselekvő micva, ami nincs időhöz kötve, hanem mindig hanem egy folyamatos feladat. Ilyen például a mezuza. Nem az, hogy csak délután 4-kor kell, hogy legyen mezuza az ajtódon. Nem. Föl kell tenni az ajtódra, és az mindig ott kell, hogy legyen. Ez egy cselekvő micva, mert valamit csinálni kell, de nincs időhöz kötve. Mondjunk egy olyan micvát, amit cselekvő, viszont időhöz van kötve. Sok ilyen van.
Sábes.
Például a smák. A smák, azt mondod reggel és este. Azt mondtad, hogy sábesz. A sábesz, igen? Hogy?
Hát az is időhöz kötött.
De cselekvő? A sábesznek a nagy része nem cselekvő, mert nem szabad dolgozni. Ott azzal tartod meg a micvát, azzal tartod meg a micvát, hogy lássanak. Igen, most a hasamat látták. Ez egy jó látvány, olyan, mint Rabbi Johanna, majdnem. Szóval, ezt folytatottunk? A sábesznek a nagy része az egy tiltó micva. Mert azzal tartod meg, ha nem csinálsz semmit. Mert nem semmit, nem dolgozol.
Igen? A gyertyagyújtás az például kimondottan időhöz.
Nagyon jó. Oké, nagyon jó. A gyertyagyújtás az egy kivétel. A gyertyagyújtás az időhöz kötött, és kifejezetten a nők, akik tartják. Hozzáteszem, hogy a gyertyagyújtás nem egy tórai parancsolat. Most elsősorban tórai parancsolatokról van szó. De akkor akkor a logikát értjük. És a Talmud azt mondja, oké, értjük ezt a felosztást, miért kell ezt mondani? Mindenki érti, hogy ez így van, hiszen van egy olyan alapszabály, az időhöz kötött cselekvő, micvák alól ez a csoport föl van mentve. Miért kell ezt most külön mondani? Az, hogy a Misna ezt külön mondta, az azt jelenti, ha nem mondta volna külön, azt hittem volna, hogy ezek eltérnek az általános szabálytól. Értitek? És ezt fogjuk végigvenni, hogy miért gondoltam volna, hogy eltérnek az általános szabálytól. Azt mondja, Máó, de téma, hajl, de ízbé, málkos, máim, kmásmalon. Például a smánál azt gondoltam volna, hogy igen az, hogy ez időhöz van kötve, hogy reggel kell mondani és este, de mivel ez egy olyan különleges micva, amivel magamra veszem a hitvallást, az isteni igát, ezért ez olyan, amit mégis kötelező. És ezért kellett külön mondani, hogy nem, ennek ellenére nem kötelező. Azt szeretném hangsúlyozni, az, hogy valami nem kötelező, az azt, hogy nem lehet csinálni. Erről már egyszer beszéltünk korábban. Oké, akkor a smát ezért kellett hangsúlyozni, hogy nem kötelező, mert azt gondoltam volna, hogy ez, mivel az isteni igát veszük magunkra, akkor mégis kötelező lenne, egy kivétel lenne, és itt mondjam is, hogy nem. Nem kivétel, ez se kötelező. Ugyanígy a tfilin, az imaszi is egy nappali micva, éjszaka nem hordunk tfilin, csak nappal, akkor ez időhöz kötött cselekvő micva. Miért kellett külön mondani? Psita, máu de téma, hogy a vízkás nem zuzzak, másmalon, erre azt mondja a Talmud. A tfilinnél azért gondoltam volna, hogy ez egy kivétel, mert a mezuzza mellett van említve. Mit mond a Tóra? Kösként, jelként a karodra és fejdíszként a homlokodra, írt házad ajtó félfájás kapujaira. A házad ajtóra félfájás kapujaira írt mezuzza, az kötelező a nőkre is. Ezért azt gondoltam volna, hogy mivel a tfinin után említi rögtön, a tfinin is kötelező a nőkre. És ezért kell külön mondani, hogy nem kötelező a nőkre. Követtek? Nem olyan komplikált, csak sok a szöveg. Oké, akkor ezt a kettőt tisztáztuk. Most akkor tisztáztuk, hogy ezt a kettőt miért kell említeni? A smát azért kell külön említeni, mert azt hittem volna, hogy mivel ez az egész hitvallás magunkra vétele, ezért mégis kötelező. És kellett külön mondani, hogy nem, föl vannak mentve. A tfilinnél azt hittem volna, hogy hasonlít a mezuzához, mert egymás mellett vannak említve, és nem, ennek ellenére föl vannak mentve. Most megyünk tovább, akkor ezeket nézzük. Az ima. Az ima az mi? Cselekvő?
Igen.
Időhöz kötött?
Igen.
Igen vagy nem?
Igen.
Mikor kell imádkozni?
Reggel
utása, akkor időhöz kötött. Most az a kérdés, a micva milyen?
Ja,
most itt tisztázzunk, azért hoztam ezt föl. Az ima az a legtöbb vélemény szerint az egy tórai micva, de nem időhöz kötött. Az, hogy mi időhöz kötjük reggel, délután és este, ez csak egy rabbinikus meghatározás. De az ima micvája maga az, hogy az ember tudja, hogy Istenhez tud beszélni. Ez nem magától értetődő, hogy a véges tud kapcsolatot teremteni a végtelennel. Tehát akkor igazából eredendően az ima az nem egy időhöz kötött cselekvőmicva, hanem csak egy sima cselekvőmicva. Akkor miért kell különíteni? A szabály szerint rögtön oda tartozott volna, mert nem egy időhöz kötött micva. Máó de téma, hogy megszívni, erre vagy kevetsz arra, mivel azt tudom, hogy A zsoltárok is már azt mondja, hogy téged imádlak reggel, délben este, reggel, délután este, ahogy te a Gabó is mondta, hogy mégis van egy ideje. Azt gondoltam volna, hogy ez mégis egy kicsit időhöz van kötve, másmalan a Tóra, a Misna mondja nekünk, hogy nem, ez nem egy időhöz kötött micva, és ezért nem kötelező. Oké? Okay? Akkor ez az első. A második. Mezuza. Sita. Ez nem időhöz kötött. Ugye? Az erről megbeszéltük. Miért kell külön említeni? Miért? Mert most pont fordítva van a... Fú. Hogy is van? Igen. Van még egy micva, amit most nem írtunk fel, mert nem tartozik ide, nem említettem is, de ez a Tóra tanulás kötelessége. Honnan tudjuk, hogy Tórát kell tanulni? Ez egy micva. Honnan tudjuk, hogy van egy ilyen micva? Ki mondta? Beszélj róla. Smába benne van, beszélj róla, beszéld el fiaidnak, vesinnantam le van echo, nem beszélj róla egyáltalán korábban. Tanítsd fiaidat, és beszélj róla, amikor utoljára szefekszeres elkezd. A beszélj róla az a smá, a tanítsd fiaidnak, az a Tóra tanulás. Tanítsd fiaidnak. Oké. Okay. Innen van a micva. Akkor ez kire vonatkozik, a nőkre vagy a férfiakra? Hogy? Igen? Mi van itt írva? Hogy? Fiaidnak. Akkor ez csak a férfiakra vonatkozik. Olyan jó nektek nők. Mindenhol fel vagytok mentve. Ez női sovinizmus. Oké, okay, a férfiakra. Akkor a Tóra tanulás megint csak a férfiaknak kötelező. Mivel a Tóra tanulás mellett van a mezuza, ugyanabban a szövegben van említve, azt hittem volna, hogy ugyanúgy, ahogy a Tóra tanulás csak a férfiakra vonatkozik, ugyanúgy a mezuza is csak a férfiakra vonatkozik, és ezért kellett külön mondani, hogy nem, nehogy ezt gondolt, a mezuza kötelező a nőre. Oké? Okay?
Igen? A magyarban úgy van leírva, hogy gyermekeinek is
nem... Ezért a hébert kell olvasni. Hogy? A magyaroknál. Hát, nem is gondoltam. Na, igen, igen, jogos. Ismerj meg azt a viccet, hogy a férfi kint várja, hogy a felesége szüljön, és nagy kiabálás, ordibálás, az vajudáson közben, és nagyon izgul, és a végén meghallja a gyereksírást, kijön a nővérke, azt mondja, gratulálok, lánya született. Nem szégyelik magukat, itt várok 3 órája, és itt izgulok, és ezt kapom, egy nőt, egy lányt, hogy ki, mit képzel? Őrült a papa, elnézést, visszamegy gyorsan. Szülőszobában kijön egy perc, azt mondja, elnézést kérek, félrejtés volt, fia született. Szóval látjátok? Érdemes panaszkodni, panaszkodni. Az ember reklamál, akkor meghallgatják. Oké. Okay. Szóval... Oké, okay. Az utolsó példa, a birkasza mozen. Már miért kell a bencsolást említeni? A bencsolás ugye, hogyha ettünk kenyeret, és egy nagy szeudát, egy nagy étkezést, akkor el kell mondani az asztali áldást. Miért gondoltam volna, hogy ez nem kötelező a nőkre? Ez nincs időhöz kötve. Ugye? Amikor eszel, akkor. Nem vagy, hogy reggel, vagy délben, vagy este. Már oda téma hajlók szívből, szész a semlak emberre, bassza lechem, lechembe bejkeniz, vajá. Mivel az van írva a Tórában, hogy Isten mikor adta a mannát? Reggel! Reggel kimentek hajnalba, és meglapolt a manna. Azt mondja a Talmud egy másik helyen, és pontosan úgy fogalmaz a Tóra, hogy reggel adom nektek a mannát, este pedig egyétek a húst. A Tóra azt mondja, hogy a kezdetben a zsidók úgy ettek, mint az állatok. Össze-vissza zaváltak. Ahogy jött, úgy pufan. Mózes rendet rakott, mint egy jó Sóbert Norbi, és azt mondta, az étkezésnek megvan a maga ideje. Reggel és este. Reggel egyél kenyeret, este egyél húst. Ugye ez a Mózes diéta. Ugye vannak különböző diéták. Hogy kell a szénhidrátot és a fehérjét keverni? Azt mondta, reggel kenyér, este hús. Akkor ez kicsit olyan, mintha időhöz lenne kötve. Reggel kenyér, este hús. Ez nem egy állandó mica. Erre azt mondják, másmalan. És erre mondják a tartalmat, hogy ne, ettől még ez nem egy időhöz kötött mica, a nőkre is vonatkozik. Oké, most rátérünk egy új témára, amire a Mista nem említ, de a Julika már felhozta. A Sábesz. A szombat az egy tiltó vagy egy cselekvő micva?
Mind a
kettő. Ki mondta? Anna. Nagyon jó. Mind a kettő. Miért? No. Ha már megadtad a választ, akkor miért? Mert
egy csomó parancs van, amit megtartani,
vagy egy
általában egy
csomó parancs, ami az, hogy ne csináljunk valamit, ugye a munkatilalom maga. És azt mondja, az Anna van egy csomó, ami pedig egy kötelező, amit csinálni kell. Mi az, amit csinálni kell szombaton?
Ima.
De az nem egy szombati dolog. Az ima az minden nap van.
Gyertyaültetés.
Mi az, amit csak szombaton van és csinálni kell?
Gyertyaültetés.
A gyertyagyújtás, de az egy rabbinikus dolog. Ki mondta az étkezés? Jó, de oké.
Okay.
Mit? A fogyóképerül? Kidus! Kidus csinálni! Ugye? Kidus, amikor mondjuk a borra az áldást, este és reggel, az egy tórai parancs. Az, hogy borra mondjuk, az nem, de az, hogy meg kell szentelni a napot. Honnan tudjuk, hogy meg kell szentelni a napot? Mert két helyen szerepel a 10 parancsolat a tórában. Mózes második könyvében és Mózes ötödik könyvében. Mind a két helyen ugyanaz a tartalom, pedig jó lett volna kicsit esetleg valami második kiadás, de sajnos ugyanaz maradt. De egy-két helyen van eltérés a szövegben. Az egyik híres hely, ahol eltérés van a szövegben, az a szombat parancsánál. Mert az egyik helyen azt mondja, emlékezz a szombatra, és a másik azt mondja, őrizd meg a szombatot. Mert azt mondják a bölcseink, az őrizd meg, amikor őrzöl valamit. Nem csinálsz, hanem csak vigyázol, hogy ne történjen semmi. Az a munkatilalom. Az emlékez, az a megszentelés, az a kidus. Oké. Okay. Akkor a kidus, az egy cselekvő micva. A kérdés az, hogy a nőkre kötelező a kidus, vagy sem. Amara Váda Barába, nosim, ha javasz be kidus a jön vártaira, azt mondta rá Váda Barába, hogy a kidus, az kötelező a nőkre a tórai törvény szerint. A máj micva szászösez mán gramó? Miért? Kidus, az csak szombaton van, cselekvő micva, és ebben azt mondtuk, hogy minden cselekvő micva, ami időhöz kötött, a nők föl vannak mentve, akkor a kidus miért ér el? Amara báje, midera bono? Aztán a báje kicsit javítani kell azon, amit Rav Áda mondott. Nem azt mondta, hogy a Tóra törvénye szerint, a rabbik törvénye szerint. A Tóra törvénye szerint tényleg nem lenne kötelező, mert ez egy időhöz kötött cselekvő micva. Amelé Rav azt mondja, ezt nem lehet mondani. Mert egyértelmű azt mondta, hogy a Tóra törvényei szerint. Ma hadd várta a kamárba, hogy kol mitzvesz asszénisz hajvudra bonon, és a másik, ha tényleg a Tóra törvénye szerint nem lenne kötelező, akkor a rabik miért kötelezték? Minden másban is kötelezik a nőket, amiben a Tóra törvény szerint nem lenne kötelező? El amár rabba amár krá, az ahrán samar kalsi és nem is kéne és nem is kéne. Van nasi halisz, nem is mire és nem is kéne, azt mondta rabba nem. A Tóra törvénye szerint kötelező. Miért? Mert ez a két kifejezés cserélődik. Talmud azt mondja, hogy lehet az, hogy csinálj. Most melyiket mondta Isten? Őrizd meg a szombatot, vagy emlékezz meg a szombatot? Mit van erre a Talmud? Zahaj ve Samaj. Hogy van lehodajdiban? Zahaj ve Samaj. Bedibur echad. Egyszerre. Isten egyszerre mondta a kettőt. Emlékezz és őrizd meg. Ha ez egyszerre lett mondva, akkor az érem két oldala. Akkor ami kötelező, az őrizd meg, arra kötelező az emlékezz. És ezért ez egy kivétel. Mi a nőkre kötelező, az őrizd meg? A tiltó parancsolata a szombatnak, a munkatilalom? Akkor az érem másik oldala az, hogy emlékezz, a kidus, az is kötelező. Alles ist klar? Minden értető? Nem mondjátok, hogy igen, de a hallgatás beleegyezés. Na, tudtam, hogy ezt valami. Igen?
De Everinban konkrétan ki van hangsúlyozva, hogy a nők is szolgált és minden segítségre állatos dolog, hogy
igen.
Tehát,
igaz.
Többet mond a
Jó, de most a lényeg szempontjával csak megerősíti, amit mondunk. Az, hogy a nőkre vonatkozik a szombat, és egyszerre van írva az emlékezz és az őrizd meg, és ezért vonatkozik az emlékezz is, tehát a kidus is. Oké. Amelé ravina rave. Térjünk vissza az asztali áldásra. Azt mondta a ravina ravának, nosim be birkösze mazon de a rajsa. Oide rabonon. Oké. A kérdés a következő. Ez az utolsó téma, amit ma tanulunk. A kérdés a következő. Mi a kérdés? Asztali áldás. Asztali áldás. Az előbb mondtuk, hogy most akkor kötelező, a Tóra szerint, vagy csak a rabbik szerint. Mit, honnan tudjuk, hogy kell mondani az asztali áldást? Azon írva Mózes 5. könyvében. Ettél, jól laktál, és megáldottad Istent, megáldottad Istent, akkor megáldottad Istent, innen tudjuk, hogy kell bencsolni. Hogy kell az asztali áldás venni. Valaki eszik, és jól lakik, akkor Istent meg kell áldani. Egyértelmű, Tórában benne van. Amelére vinna a nasimbe birkeszem azon, de a rájsza. Rogy de rabanon. Szóval mi a... miért gondolnám, hogy a nők föl vannak mentve? Ha egyértelműen nem tesz különbséget. Ettél jól laktál, áldottál. Akkor miért gondolnám, hogy a nőkre nem kötelező? Mert van ennek a mondatnak egy folytatása is. De a hálta vesz a vattóval ráhta, ezt a semelékeha, mi a folytatása mondatnak? Ki emlékszik? Álva arrec a tajvásen naszállok azért a földért, amit adott neked. Mi ez a föld? Izrael. Ki kapott a földből a földosztásban?
A
férfiak. Akkor azt gondoltam volna, azt is lehet mondani esetleg, hogy igaz az, hogy ez általánosnak tűnik, de a földet csak a férfiak kapták. Akkor ugyanúgy az áldás csak azokra vonatkozik, azok kell, hogy álljanak, akik földet is kaptak. És ha ezt veszem, akkor a kötelesség csak rabinikus, mert a Tóra szerint nem kellene, vagy lehet, ezt nem kell így olvasni, és akkor a kötelesség mindenkire vonatkozik, a tórai kötelesség a nőkre is. Jogos. A Szlofkád lánya, de az egy kivételes eset volt. Oké, de nagyon jogos. Köszönöm a megjegyzést. Le májnaf ki nem, és kit érdekel? Kit érdekel, hogy most Tóra szerint, vagy rabbik szerint? Mind a kettő szerint kötelező. Most a gyakorlatban mi a különbség, hogy a Tóra szerint kötelező valami, vagy a Tóra szerint nem kötelező, csak a rabbik szerint kötelező? Tudjuk, hogy a rabbikat is komolyan kell lenni. Ez nem úgy, hogy csak rabbinikus, akkor hagyjuk. Akkor mi a különbség? Van egy nagyon fontos különbség, és ez egy általános különbség, ami most végig fog venni az egész szövegen, amit befejezzük a mai tanulást. Arról szól, hogy ha rám kötelező valami, és ugyanazon a szinten kötelező rám, mint a Lacira, akkor bizonyos esetekben én a Laci helyet csinálhatom, a Laci megbízásából. Például a kidus. Gyakran van, egy közösségben vagyunk, és egy valaki mondja a kidust, és mindenki csak válaszol ámenna, és olyan, mintha mindenki mondta volna a kidust. Ezzel mojciolom a többieket. De ezt csak akkor csinálhatom, ha én ugyanazon a szinten vagyok kötelező erre a dologra, mint a többiek. De ha én egy szinten kevésbé vagyok köteles, mondjuk például, ha a kidus az csak egy rabbinikus kötelességem, akkor a többieknek nem mondhatok kidus, csak saját magamnak. Érthető? Szóval én akkor képviselhettem a többieket a micva megtartásában, ha ugyanolyan szinten kötelező rám az a micva, mint rájuk. De hogyha egy szinten lejjebb van, akkor nem. Tehát például, ha a bencsolást nézzük, régen úgy csinálták, a szefádoknál ma is van, hogy nem mondja mindenki a bencsolást, hanem csak egy valaki mondja a bencsolást, mindenki ámennel válaszol, olyan, mintha ő is mondta volna. Milyen jó lett volna, mi? A fenébe. Marokkóba kellett volna születni. Szóval, de ezt mikor csinálhatná egy nő, ha azt a véleményt követjük, hogy ő is a Tóra szerint van kötelező, de csak a rabbik szerint van kötelező az asztali áldásra, akkor nem. Akkor ez a különbség. Ezért van jelentőség, hogy most tórai kötelesség, vagy rabbinikus kötelesség az asztali áldás. Tasmá, bemesz amrú, bemme varich le avni, vevedni varich le lába, visem varich le bájla, vel amrú, ha hami tavaly mérre le adom, és istai van, ami varchi. Ki a Márta visle, mert a rájsza, azt mondja a rájsza, máfik de a rájsza. Eli a Márta drá, van, máfik de a rájsza. Az nem lehet. Azt mondja, miért? Mert van egy misna, egy másik helyen, mert a következőt mondja. Ha valaki nem tudja mondani az asztali áldást, akkor mondhatja a képviseletében a szolgája, a fia, a felesége, és ő csak válaszol ámennel. Van egy papa, aki kicsit tudatlan, vagy nem annyira tud olvasni, és azt mondja a kisfiának, na, mondd helyettem, és majd állszok ámennel. És ez lehet, mondja a misna, de átkozott, aki ilyen, hogy ennyire nem veszi komolyan, és a fiát vagy a feleségét küldi képviselni. De benne van a szövegben, hogy képviselheti. Akkor ezek szerint az asztali áldás tórai, vagy rabbinikus a nőkre vonatkozóan? Tórai. Mert különben nem mondám is, hogy a feleség állhat a férj képviseletében. Igaz, hogy azt mondja, hogy átkozott az ilyen férj, de mégis mondhatja. Igen, nem csak a feleségről volt szó, a gyerekről is. És a gyerek biztos, hogy nem köteles, mert egy kiskorú a semmire nem köteles. Akkor ő hogy mondhatja, ezek szerint, ha ezt a logikát követem, akkor a gyerek is köteles? El a alkalmányos kínan, kigany se akár súlyodra bonnod. Azt mondja, bonnod, mápikra bonnod. Fú. Szerintem nem. Itt egy nagyon speciális esetről van szó. Mi ez a speciális eset? Mennyit kell enni ahhoz, hogy asztali áldás kötelező legyen rám az asztali áldás? Mit mond a Tóra? Ki mond? Nagyon jó. Azt mondja, amikor jól lakunk. A Tóra szerint, ha jól laktunk, ha jól bevaváltunk és jól laktunk, akkor lehet mondani az asztali áldást. A rabbik azt mondták, hogy a jól lakást nem kell csak szó szerint venni, ha már ettél, itt két vélemény van, vagy egy olajbogyónyit, vagy egy kebejca, egy tojásnyit, az már elég ahhoz, hogy az asztali áldást mondja. De ez csak a rabbinikus szabály. A Tóra szerint ilyenkor még nem kéne mondani az asztali áldást. Azt mondja, erről a speciális esetről van szó. Hogy a papa evett egy kicsit, de nem lakott még jól, de már egy tojásnyit megevett, akkor a rabbinikus szabály szerint kötelező, hogy mondja az asztali áldást. Ilyenkor a felesége vagy a fia, akik ugyanígy amúgy is csak rabbinikus szabály szerint kell, hogy mondják azt a áldást, képviselhetik őt. De ha jól lakott volna, és a Tóra szerint kellene azt a áldást mondania, akkor a feleség vagy a fia nem képviselhetné, mert ők csak rabbinikus szinten vannak kötelezve, és nem tórai szinten. No. Verstanden?
Igen, de ez kóstolgatásnak minősül.
Mi? A tojás?
A olajbogyóba.
Hát attól függ, a etióp zsidó közösségben lehet, hogy már egy olajbogyó is olyan jól lakás, hogy hihetetlen. Nem, viccet félretéve. Ezért mondták a rabbik, hogy ez egy szubjektív dolog, hogy ki mikor lakik. Jó, és ezért határozták meg, egy ilyen minimumban. Darásra van vira zimnin amarlei, amellem is méderábáni, zimnin amellem is méderábjászi, amarom el akhe sasztik nekes barkra bennyis, lejnöm kaszpus, és szekhá, sejlai, szpanim, lékák, sejhá, vele játen, nasz, panim, iszad, de cigi, szal, sem, panim, lekha, amellem, kíla, jesz, panim, iszad, és szávti, nem, törve, hálta, az otta, verátlás, sem, lekha, mert én dágdaki átkezájsz, átke, vejca, azt mondta a Tóra, ezzel fejezi be a következő misnáig tartó részt, azt mondja, van egy kifejezés, amikor magyarul azt úgy mondjuk, magyarul úgy mondanánk, hogy elnézni valamit. Ugye? Héberül az a szó, hogy elnézni, és az a szó, hogy arcát felé fordítani, az ugyanaz a szó. Azt mondja erre a Tóra, azt mondja a Talmud, Isten, te azt mondtad, hogy nem nézel el senkinek semmit. És mégis a zsidókról az van írva, hogy a papi áldásban mi van, fordítsa feléd az arcát, Isten. héber az ugyanaz a szó, elnézni, és megnézni, az ugyanaz a szó. Akkor most mégiscsak megbocsájt, miért vagy ilyen elnéző a zsidókkal? Szóval azért, mert a zsidók olyan buzgók, hogy az van írva a Tórában, hogy ettél, jól laktál, áldottál. Mikor kell az áldást mondani, ha jól laktál? De ők akkor is mondják az áldást, amikor csak egy kis olajbonyónyit ettek, ahogy a Julika mondta, csak kóstoltak. Sí, ezek nagyon buzgók. Ha ilyen buzgók, akkor én elnézem nekik a többi bűnöket. És ez az oka annak, hogy elnézem a bűnöket. Oké, gyorsan még a misnát, ami majd a holnapinak lesz az alap, gyorsan még tanuljuk meg. Bál kerimi hárherbe nibaj veinimbe varek, lejlef a neav, lejlef a reak, bál a mazimbe varek lákra, veinimbe varek lefanav, remi huda imbe varek lefnev lákraim. Miről van szó? Csak gyorsan. Beszéltünk már mindenféle tisztátalanságról. Az egyik tisztátalanság az a bál keri, akinek magömlése volt. És ez kétféle dologra is vonatkozik. A maga a mag az tisztátalanná tesz. Egy férfi tisztátalanná tesz a magömlés, és egy nő tisztátalanná tesz a... Nem a vérzés, hanem az együttlét, mert ő is érintkezik a maggal. Most ugye ez nem olyan tisztátalanság, mint a halotti tisztátalanság, vagy a havi ciklus, mert ez csak egy rabinikus előírás. Amit Ezra hozott. Ezra azt a törvényt hozta, ha valakinek magömlése volt, vagy érintkezett maggal, akkor először el kell menni a mikvébe, és csak utána imádkozhat. Most a Talmud azt mondja, hogy másként ez annyira szigorú szabály, hogy egy idő után visszavettek belőle, amik látták, hogy én a ciburai medezben, hogy a közösség ezt nem tudja tartani, hogy gyorsan azt mondja, nagyon, akkor ezt túltoltuk a biciklit, egy kicsit visszavettek belőle.
Nem logikus.
Mi nem logikus?
Hát, hogyha most micvából vannak együtt, hogy gyerek legyen.
Akkor miért tisztáltalan?
És akkor igen.
És ha valaki micvából temeti el a halottat? A tisztáltalanság nem egy bűn. Nem arról szó, hogy bűn. Arról szó, tisztáltalan. Ugyanabból az okból tisztáltalan különben a logika, az mindig, hogy a tisztáltalanság mindig a Isten hiányával, a halállal kapcsolatos. Van a halotti tisztáltalanság, van a havi vérzés, ahol a petesejt megy el, és van a magömlés, ahol meg a mag megy el, mert a nagy része ugye az elmegy. A kis része, a jó esetben a születi gyerek, abból csak egy minimális kis dolog. Oké. Azt, hogy itt a Talmud azt mondja, ha valakinek van magömlése, vagy érintkezett maggal, akkor nem mondja az áldásokat a smá előtt, és nem mondja a smát, és nem mondja az asztali áldást. Rabbi Yehuda azt mondja, hogy mindent lehet mondani. Kész. Itt tartunk. Köszönöm szépen mindenkinek. Igen.